Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Márk evangéliumában, az első fejezet, első 5 versében, a következőképpen. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, építsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban új egyházi esztendő, új kezdet, és amint hallottuk a heti igében, új király. Ez olyan, mintha egy politikai program lenne, de korán sem erről van szó, nem ilyen kicsinyes programról van szó. Igaz, ami igaz, hogy ennek ellenére azért a korabeli király is megijedett a programtól. Tudjuk Heródesről, hogy milyen lélek szakadva, rohanva küldte a katonákat Betlehembe, hogy pusztítsák el ezt az új királyt. Mégsem erről van szó, amikor az adventi első vasárnapot üljük. Új királyról van szó, de teljesen másról, mint amire az ember világi szinten gondol. Zakariás könyvében olvassuk, az útadatónak volt az igéje az elmúlt héten, hogy az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. Nem tetszik nekem az, hogy annyiféle Isten van ezen a világon. Nem tetszik az, hogy ott van az erőszaknak az istene, a kapzsiságnak, a szexnek, a pénznek az istene. És aztán arra jöttem rá, hogy miért van az, hogy annyira nehezen tudjuk megemészteni, hogy ezek az istenek uralkodnak ezen a világon. Azért, mert részünk van bennük. Illetve bennünk vannak. Nem csak másikban vesszük észre, hogy a másik erőszakos volt, és akkor tiltakozni kell, demonstrációt kell szervezni. Nem csak arról van szó, hogy lássuk meg, hogy a másiknak a pénz az istene, és akkor tiltakozzunk ez ellen, hanem bennünk is ott van. Ezért idegesít annyira. De azt mondja a mai igénk, hogy egy új kezdődhet el. Egy új kezdődhet el az életünkben. Sokakat foglalkoztat ma az egyháznak a jövője, az egyháznak a megújulása. Olvashatjuk az Országos Egyháznak a honlapján is az megújulásnak a stratégiáját, amelynek ez a címe, hogy az élő kövek egyháza. Erről most minden szinten, kerületi szinten, országos szinten, megyei szinten, biztos sok esetben gyülekezeti szinten is gondolkodnak, beszélgetnek. Mégis amikor ez a kérdés elém került, hogy az egyház jövője, akkor egy másik kérdést tettem mellé, és az ember jövője. Talán furcsa a kettőt egymással szembe állítani, de én mégis úgy érzem, hogy a kettő egymással szemben áll, és az új érkező királyt nem az egyház jövője érdekli, nem az, hogy most ötször ennyien leszünk a templomban, vagy pedig ötöde lesz majd a templomban, hanem az érdekli, hogy te, meg én itt leszek-e, sőt, még inkább te és én kapcsolatban leszel-e az érkező királlyal. Ez érdekli. Miből jöttem rá? Csupán annyi, hogy A kijelölt textusunk ugye Márk evangéliumából van, ez a legősibb evangélium, a legelső, nem sokkal Jézus keresztre halála és feltámadása után írta le Márk. És elolvastam az egész első fejezetet, amiből azt látom, hogy megérkezett a király, és azt látom, hogy keresi az embereket. És nem megy el az egyházi vezetőkhöz, a főpapokhoz, a nagy tanácsba, nem kezd tárgyalásokat a Sanhedrin embereivel, vagy nem megy a helytartóhoz, vagy a királyhoz, hogy kieszközölje azt, hogy na most akkor hogyan is fog fennmaradni Izraelnek a vallási élete egy állami finanszírozás nélkül, hanem megkeresi, kiket keres meg, mindenki olvassa majd el, megkeresi az első barátait, akik halászok, meg vámszedők, aztán megkeresi azt az embert, aki tisztátalan lélekkel küzd, ma így mondhatnánk, hogy terhelt ember valamilyen ok miatt, és azt megszabadítja. Megkeresi az egyik barátján Péternek az anyósát, és meggyógyítja. És aztán azt olvassuk, hogy hozzávittek minden beteget, megszállottat, és ezekkel kezdte el az Isten országának az építését. Úgy érzem, nagyon radikális a Krisztusról szóló evangélium. Sokkal radikálisabb, mint az egyházban gondoljuk azt. Új kezdődhet el. És éppen ezért tudom azt, hogy lesz megújulás, azért, mert Jézust nem nagy emberek érdeklik, nem egyházszervezet érdekli, hanem én érdeklem, és a te ügyed, a mi ügyünk érdekli. Miért fognak Jézushoz jönni az emberek? Miért lesz ébredés? Azért, mert egyrészt azt látom, hogy olyan mértékűvé nő már a bizonytalanság magunk körül, hogy ezt a feszültséget, ezt a bizonytalanságot, ezt a félelmet az emberek nem fogják már másképp kibírni, csak akkor, hogyha Jézushoz mennek. Vagy teljesen összeroskad az ember, vagy pedig leborul az Isten előtt. A szlogent azt ismerjük, már gyakran mondtam, vagy kiborulunk, vagy leborulunk, tehát más esetőség nincsen. Vagy kiborulunk, vagy pedig leborulunk Isten előtt. Annyi a nyomorúság, két példát fogok mondani, felső vezetők között és a legkisebbek között. Ugye nem hiszem, hogy csak 50 évvel ezelőtt voltak ilyen problémák a felső vezetők körében, de 50 évvel ezelőtti problémát fogok elmondani, hogy mekkora félelem uralkodott, ugye nyilván tudjuk, hogy a parlament alatt ott van még most is, ugye 30-40 méter mélyel az a betonbunker, ahol körülbelül 2200 kiválasztott, kiváltságos embernek létesítettek ugye menhelyet, hogyha netántán atomcsapás lesz, akkor, amikor ugye a kettes metrót építették, valamikor 49-52-53 között, azonnal az a ige jutott eszembe, amit így ír a Biblia, hogy amikor megrettennek az emberek a világ vége jeleitől, akkor azt fogják mondani, hogy hegyek, rejtsetek el, sziklák, omoljatok ránk, és építi az ember azokat az odukat, amik majd ráomlanak. Besegítünk Istennek, nem kell neki besegíteni. De a legkisebbek között is ott van a félelem, amikor egy-egy kisgyerek azt mondja, hogy lehet, hogy elválnak a szüleim, akkor tudom, látom, hogy mekkora félelem van benne. Miért? Azért, mert amikor elválnak a szülők, hogy az egyikkel a rendszeres kapcsolata megszűnik, úgy érzi, az játszódik le benne, hogy meghalt az apukám, meghalt az anyukám, és ennek a félelmében él, amikor meghallja, hogy lehet, hogy el fognak válni, lehet, hogy nem maradnak egyedül. nem érzi magát biztonságban, halál félelemben nőnek fel, és erre mi azt mondjuk rájuk, hogy hát ezek a gyerekek milyen rosszak, hát ezek a gyerekek hiperaktívak. Dehogy. Mi vagyunk a rosszak. Olyan mértékben nő most már a félelem, és olyan mértékben nő most már a bizonytalanság, akármilyen szinten legyen valaki, felsőhető legyen, vagy éppen megszületett kisgyermek, hogy ezt másképp nem lehet kibírni csak akkor, hogyha azt a királyt, aki jön Adventben, befogadjuk a szívünkbe, az életünkbe. Megtetézi persze ezt a bizonytalanságot a gazdasági válság, úgy gondolom, hogy javunkra lesz. Úgy gondolom, hogy javunkra lesz, mert a lelki az az első. Megtetézi a bizonytalanságot az erőszak hullámnak is, az egyre magasabbra hágó foka. De ez a második pontom, nagyon nehéz nekünk Jézushoz menni. Nagyon nehéz nekünk Jézushoz menni, mert mi megszoktuk már, akik gyülekezetbe járunk, hogy nekünk az életünk a kezdettől fogva el van rendezve, mert megkereszteltek, konfirmáltak, szépen végigjártuk ezeket a dolgokat. Igazából nekünk nincsen már semmi tennivalónk az Isten ügyével kapcsolatban. Ezt érzékelte Dér Katalin, lehet, hogy többen, akik figyelik a rádiós egyházi félórákat, hallották november 12-én az ő bizonyságtételét. Tudni kell, hogy most a Rádai kollégiumban, a Református Egyetemen egy sorozat indult el, amit az ifja Fabinyi Tibor szervez és hirdet, minek során tudósok, egyetemi tanárok beszélnek arról, hogy ők hogyan részesültek a pálfordulásban, hogyan fogadták az adventkor érkező királyt a szívükben. És az egyik ilyen Dér Katalin, aki az ókori, nem tudom pontosan, ókori tanszéken van, és egyetemi tanár, és leírja, hogy elkezdett járni templomba megtérése elején, azt mondja, nagyon érzékeny volt a templomnak a szociológiájára. Arra, hogy hogyan reagálnak, hogyan viselkednek az emberek ott a templomban, és hát egy ilyen kemény hasonlatot mond, azt mondja, hogy hát a Pavlov kutyájához hasonló effektusokat talált, azt mondja, hogy ha a pap megnyomott egy bizonyos gombot, akkor elaludtak a hívek. Ha megnyomott egy másik gombot, akkor felébredtek a hívek. Hát itt nincsen semmiféle gomb, én nem nyomogatok semmit. Csak valamikor egyszerűen jön egy rész, és azt mondjuk, hogy na most akkor itt ez érdektelen, és megszoktuk már, mindig így volt, és egyszerűen elalszunk. Én akkor vettem észre ezt magamon, az uglói templomban sem volt semmiféle gombaszószéken, leelnéztem, de amikor oda felállt egy teológus, ugye mindig ott a reggeli áhítatok ott történtek, és felálltunk, és meghallgattuk az igét, és elmondtuk a hitvallást, én mikor leültem, nem emlékeztem már semmire, hogy mi volt az ige. És próbáltam a prédikációból kitalálni, hogy mi is volt az ige. Nagyon gyakran megtörtént velem. Megnyomtak egy gombot, és elfelejtettem mindent. Nem figyeltem oda. Tehát nekünk, mondja a Dér Katalin, nekünk, hívőknek a legnehezebb a megtérés. Mert úgy gondoljuk, hogy nekünk már nem lehet semmiféle kérdésünk, és tehát igazából nincs hová megtérnünk, hova térjünk meg. Megkereszteltek, konfirmáltak, járunk templomba, stb. Hova? Mi végre? Nincsenek kérdéseink, vagy ha azt hiszük, hogy vannak, akkor azt gondoljuk, hogy nem lenne szabad, hogy kérdésünk legyen. Pedig dehogy nem lenne szabad. Dehogy nem lenne szabad kimondani azokat a dolgokat, amelyek bennünk feszülnek. Hogyha sorrendet kellene felállítanom, hogy kinek könnyebb, kinek nehezebb megtérnie, akkor így állítanám fel a sorrendet, hogy a legkönnyebb azoknak, akik nem járnak a templomba, ők nem áltatják magukat, hogy nekik rendben van a kapcsolatuk Istennel. Utána jönnek azok, akik járnak a templomba az említett okok miatt, és a harmadik, a legnehezebb a megtérés, azoknak, akik megtértek már, akik már valaha tapasztalták az Istenhez fordulásnak az örömét, áldásait. Azért például nekem. Azért, mert hajlamosak vagyunk olyanokká lenni, mint a farizeusok, akik úgy gondolták, hogy na mi már letettünk valamit az asztalra. Na mi rendszeresen adakozunk, tizedet adunk. Mi az egész életünket feltettük az egyház szolgálatára. És hajlamosak vagyunk ugyanúgy a saját önigazultságunkból rendezettnek látni az Istennel való kapcsolatunkat, mint ahogy a farizeus párt tette ezt Jézus korában. Hogyan fordulhatunk meg mégis? Hogyan menekülhetünk meg mégis? Néhány példát szeretnék mondani, és ezzel el is érkeztem a harmadik pontomhoz. Akkor érünk el Jézushoz, hogyha az ő kegyelméből, szeretetéből az a lelkület lesz a miénk, amely a hozzánk érkező királynak a lelkülete. A hozzánk érkező király abba a népbe született bele, amely megölte. A hozzánk érkező király azokhoz ment, akik kigúnyolták, akik megcsúfolták. Amikor Orján Géza, ferencvárosi szociális munkás elmondta azt, hogy ő hogyan kapta az elhívását a cigányok közötti munkára, akkor azt mondta, hogy hát már feladta ezt az egész dolgot, és nem akart menni ilyen nehéz terepre, és akkor elmondta a problémáját Dobos Károlynak, aki református lelkész volt, talán ő élt a legtovább, 102 éves korában halt meg egy-két éve, és a lepra missziónak volt ugye a vezetője, az ő helyét vette át, tudjunk mindannyian róla, a Riskóné Fazekas Márta, a kistarcsai lelkésznő. Dobos Károlynak elmondta Orján Géza, hogy nem tudok közéjük menni, ezek megloptak, ezek átvágtak. És azt mondta Dobos Károly, akkor menj közéjük. Akkor te vagy a legalkalmasabb arra, hogy szolgálj feléjük. És így ment, és végzi mind a mai nap, hogy nagyon sok eredménnyel a munkáját. Tavasszal, amikor a konfirmandusok számára rendeztem egy hétvégét Érden, akkor egyik vendégünk volt, aki bizonyságot tett az életéről, Jánosi Feri. Az a Jánosi Feri, aki valamelyik keresztény újságban, nem tudom már, a Lídiában, vagy a Family-ben, a Family magazinban is leírta a bizonyság tételét, ott is elmondta a gyerekeknek. De hogy az milyen döbbenetes csendet okozott. Jánosi Feri a Palánta missziónál dolgozik, és tizenévesekkel foglalkozik elsősorban. Ezt az elhívást kapta Istentől, ami akkor bicsaklott meg az életében, amikor éppen megálltak valahol, vagy lassan mentek autóval, 30-as sebességgel, és bele rohant egy 10 éves, talán 16 éves srác, akinek még jósítványa sem volt, vagy 100-zal bele rohant az ő kocsijukba, amiben ő ült, és a felesége terhesen. És elvetélt. És akkor azzal a kérdéssel ment Istenhez, hogy Istenem, én hogy menjek a 10 évesekhez? Hát megölték a fiamat. És akkor kis idő múlva megértette Istennek a válaszát. Nézd a fiamra, mit csináltak vele az emberek. És az Isten közénk jött. Erről van szó, amikor azt mondja Ézsaiás, hogy olvastuk, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim. Amikor elmondtam ezeket a példákat, Pécelen még emlékeztettek engem, hogy még egy példát mindenképpen mondjak el. Tudjuk, hogy Andorka Rudolfnak a lányát, Andorka Esztert éppen azok gyilkolták meg, Andorka Eszter lelkésznőt, akiket segített, drogosokat, meg nem tudom kiket. És hogy mondjam el, hogy most az édesanyja jár a börtönbe azokhoz az emberekhez, akik megölték őt. vagy mondjam el, de ezek voltak a legjobb példák, mert nagyon közeliek. De azt is elmondhatom, hogy Jim Elliot, aki az 50-es évben Ekvádorban az Auca indiánok között dolgozott, megölték misszionáris társaival együtt. És ki volt, aki megtérítette ezeket az Auca indiánokat? A felesége. Elizabeth Elliot. Ő ment és győzte le benne a félelmet, meg a gyűlöletet, az Isten, az érkező adventi király, és megértették ezek az indiánok. Ha így szeret bennünket az, akinek a férjét megöltük, akkor hogy szerethet bennünket az Isten? Ez az, amikor arról van szó, hogy nem a ti gondolataitok, az én utam, nem a ti utaitok. Az erőszak hullám az körülöttünk van. Kiskunlacháza, 14 éves lány, megerőszakolták, megölték. Mit tud csinálni a világi ember zsigerből? Csak tiltakozni tud. Csak demonstrációt tud szervezni. Teljesen érthető. De mégis figyeljük meg, amikor advent van, hogy mit csinál Jézus. Azért jön, hogy tiltakozzon, hogy hát emberek, megcsaltatok engem, az Istent. Nem én voltam a legfontosabb. Gúnyoltatok. Nem ezt tette. Oda ment az emberek közé, és gyógyította őket. Tudom, nem fogható fel ez a dolog. Tudom, nem követhető ez a dolog. És mégis követték. Mégis vannak, akik követik. Azért, mert ez egy kegyelmi állapot. Ez már nem a világnak az útja, ez már a hozzánk érkező adventi királynak az útja. Csak vele tudjuk ezt az új életet elkezdeni. Hogyan várjuk mi az adventi királyt? Hogyan várjuk Jézust? Hogyan befolyásolnak bennünket a körülmények? Az örökségeink, a génörökségünk, a szociális örökségünk, a minket körülvevő erőszak, sok-sok féle istenke, válság, hogyan befolyásolnak bennünket, oda hajtanak-e bennünket végre ehhez a királyhoz? Királyoddá lett-e már ez a király? Ez adventnek a kérdése, és ez adventnek az üzenete. Imádkozzunk! Urunk, mindenható királyunk, kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hiszen mi is semmibe vettünk téged, semmire se becsültünk téged, nem tartottuk ajándéknak, hogy hallgathatjuk a te igédet, sokszor kigónyultunk, hogy hol vagy te, megvetettük a szavadat, a munkádat, mi voltunk azok, akik megöltünk téged. Te eljöttél közénk, és most is jössz. Ments meg bennünket, légy a királyunká, hogy mi is utakká válhassunk mások felé. Amen.